Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Megindult a kínai automárkák áradata Európába, Magyarországon is hetente bemutatkozik néhány távol-keleti új modell. Az erre fogékonyak csak kapkodják a fejüket az elképesztően alacsony áron kínált, alapáron is túlextrázott kocsicsodák dömpingje láttán. Való igaz, a kínai autók minőségben már bőven utolérték az európai konkurenciát, néhányuk simán besorolható lenne a prémium szegmensbe, már ha lennének velük tapasztalataink, és hosszú évek alatt bizonyítottak volna a tudásukról. Csak hát az a helyzet, hogy a kínai kocsik zömét alig néhány éve működő, korábban jó esetben más területen aktív cégek tervezték és gyártották. A nemrégiben még kerékpárt, varrógépet vagy darut és edényt előállító vállalatok számára persze feneketlenül rendelkezésre áll erőforrás pénzben, emberben és természeti kincsekben egyaránt. A mérnökképzésben pedig Kína már régeség lekörözte Európát. Mégis ott motoszkál a kis ördög az emberben. Ezek a tényleg csúcs technológiájú, parádés dizájnú megfizethető kocsik meddig fognak működni? Lesz-e alkatrész utánpótlás, ha szinte évente duplázódik a kínai technikai robbanás, a minőség előlépés, és cégek tucatjai születnek és tűnnek el hónapról hónapra? Mi lesz a szervizbázissal, pláne hosszú távon, ha még ma is csak egy-két kereskedés árulja egyik-másik csodás kínai portékát Magyarországon? Kérdéseink szigorúan csak a szerviz technológiára vonatkoznak, mert amúgy mi is megemeljük a kalapunkat a kínai technikai tudás és a gyártók teljesítménye előtt. Vendégünk Válint Péter, a Porsche Pest Service igazgatója. Szervusz Péter!
Szervusz, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Mielőtt azzal gyanúsítanának bennünket, hogy itt a konkurenciának kiszolgáltatjuk a kínai termékeket, hiszen te a német orientációnak vagy a magyarországi helytartója, szóval azért rugaszkodjunk el most a német márkáktól, úgy általában emelkedjünk fölül, és nézzük az európai szemszögből a kínai márkákat. Európában 130-140 éves múltra tekintenek vissza az autógyárak. Hát némelyiknek olyan fantasztikus tapasztalata és tudása van, amely tényleg történelmi léptékkel mérhető, és hát vannak olyan gyártók, most nem akarok hazabeszélni, például a Volkswagen, akinek még a 1942-ben gyártott bogárhoz is van új alkatrész, hogyha nagyon szükséges. Tehát mindent tudnak utólagosan gyártani, raktározni, elképesztő tudással fölhalmozva a raktárkészlet mellett. Mire számíthatunk Kínában?
Nagyon jó a kérdés, és nagyon érdekes évek elé, vagy évtizedek elé néz a gépjármű piac, vagy a gépjármű javítói piac ezen a területen. Lassan el kell vonatkoztassunk azoktól a tradicionális autógyártóktól, akik, gondolhatunk itt akkor egy T-modellre, gondolhatunk itt egy bogárhátú Volkswagenre, akik 100 éve, 50 éve, 80 éve gyártanak gépkocsikat, és olyan tapasztalatokra tettek szert ez alatt az idő alatt, hogy ezeket a gépkocsikat nem csak hogy kell megtervezni, hogy kell legyártani, hanem hogyan kell ezeket a gépjárműveket hosszú távon üzemben tartani, és azt a háttérszolgáltatást is biztosítani hozzájuk, amivel ezek az autók hosszú ideig hűtásként szolgálhatják ugye a vezetőket az utakon. Kína nagyon nagy lépésekben, mondhatjuk azt, hogy lólépésekben halad előre, ugye ezen a nyomvonalon, amit ezek a tradicionális autógyártók itt hosszú évtizedeken keresztül kitapostak. Itt már el kell vonatkoztatni azoktól a kezdeti botladozásoktól, amik 10-15 évvel ezelőtt érkeztek ugye kínai autók Európába, amikor mindenki emlékszik szerintem, aki ezen a területen kicsit is járatos volt, a nulla csillagos töréstesztű, ilyen-olyan márkanév alatt futó távol-keleti márkákra. Ezek a gépjárművek gyártás technológiailag, műszakilag gyakorlatilag ugyanazon a szinten vannak, vagy ahogy mondtad, akár magasabb színvonalon is lehetnek, mint bármelyik vetétársuk. Ami felhasználó oldalról kérdéseket vethet föl, az az, hogyha egy autógyártói technológia lóugrásokba halad előre, az én általam vásárolt gépjármű, az vajon ebben a lépcsőben, vagy ebben az evolúcióban hol helyezkedik el? Hiszen bármikor előfordulhat az, és volt Európában is nem kevés példa rá, hogy egy frissen beharangozott új márka rövid ideig szép eladási darabszámokkal jelen volt Európában, aztán valamilyen technológiai váltás miatt, vagy olyan okból, ami mondjuk egy anyacég részéről elképzelhetően logikus lépés volt, de mondjuk felhasználó darról teljesen indokolatlan, megszüntették mondjuk a gépjármű forgalmazását, akár a kelet-európai, akár a nyugat-európai piacon. Itt nagyon-nagyon érdekes kérdéseket vet föl azok a darabszámok, amiket értékesítenek egy-egy típusból. Ezt szerintem már beszéltük valamelyik korábbi adásban, hogy ha hosszú távra szeretnénk gépjárművet vásárolni, akkor érdemes olyan autókat venni, amiből nagyobb mennyiség van a piacon, abból a márkából, amihez van háttérszolgáltatás, ez lehet szerviz háttérszolgáltatás, alkatrészellátás, amivel én hosszú távon tudom ennek a gépjárműnek a működés biztonságát garantálni, és hosszú távon tudom használni.
Na várjál, két-három dolgot is közbe kell vetnem. Egyik az, hogy azért legyünk igazságosak, a kínai gyártók azért már megtanultak autót gyártani, hiszen úgy tudtak betörni a nagy nyugati gyártók Kínába, autót előállítani, hogy be kellett venni a buliba egy kínai gyárat, mégpedig többségi tulajdonnal, ez volt az alapfeltétel. Úgyhogy aztán kínai német cégek, kínai amerikai, kínai japán cégek gyártanak, mai napig is van, három Volkswagen gyár Kínában, mind a három más egyébként, és kicsit más autót is gyárt, de mindegyik Volkswagen. A egyik szalagon Volkswagen, a másikon meg a saját márka terem már, ami egyébként milliméter pontosan megfelel az egyik autó a másiknak, csak azon Volkswagen embléma van, ott meg valami helyi noném, számukra noném márka. Ez az egyik fontos dolog. A másik fontos dolog ugye, hogy Európában azért mi nem ismerjük ezeket a márkákat, miközben azért Kínában már hatalmas piacuk van, és nagyon nagy előéletük. Még a 5 éves előélet is soknak számít azért Kínában, mert ugye korábban tényleg nem nagyon volt saját gyártás, csak ilyen éppen futottak még. De azért most itt van a BYD, például Szegeden. Azért a BYD az tarol Kínában is, és már régóta. Tehát ott azért van kiépített szervizbázis, alkatrész, minden van hozzá. Az, hogy Magyarországon még nincs, az nem jelenti azt, hogy nem lesz. Tehát azért bizalmatlanak egy ilyen nagy márkával szemben fölösleges lenni.
Itt ugye avval is kezdtem ezt a mondatot, vagy ezt a gondolatot, hogy itt a mennyiség az egy nagyon komoly, vagy egy nagyon fontos szempont. Tehát azokból a gépjárművekből, amiből nagy mennyiség van a piacon, ott még abban az esetben is bízhat abban egy gépjármű tulajdonos, hogy ez az autóhoz lesz későbbiek folyamán is eredeti gyári alkatrész, utángyártott alkatrész, műszaki megoldás bizonyos meghibásodások esetén, hogyha esetleg a gyártó valami oknál fogva ennek a típusnak a gyártását befejezi. Hiszen abban a pillanatban, ugye a piac így működik, abban a pillanatban, hogy igény keletkezik valami termékre, és én ezt gyári alkatrészként nem tudom megvenni, és ebből nagy mennyiségre van szükség, abban a pillanatban erre egy másik gyártó be fog lépni, és ha nem is eredeti gyáriból, de hasonló technológiával, vagy valamilyen jobb minőségben, jobb-rosszabb minőségben, de elérhetőek lesznek alkatrészek. Abban az esetben viszont, hogyha ez egy kis piac, kis darabszámú gyártás, esetlegesen olyan technológia, ami 2 év múlva már nem elérhető.
Mert tovább fejlődik.
Mert tovább fejlődik, pontosan. Tehát itt a lógrásos fejlődésben, vagy evolúcióban ez a veszély áll fönn, hogy én legyártok 1000-1500-100 000 autót, azt szétszorom a világba.
Majd bezárok.
Majd utána én azt mondom, hogy ezt a technológiát nem használom, hiszen 2 év múlva egy jóval fejlettebb, és ez felhasználó oldalon elméletileg jó, vagy piac oldalon jó, hiszen fejlődés van. Egy jóval fejlettebb, nagyobb hatótávú elektromos autóval, teljesen más akkumulátor technológiával állok elő, ott az lesz a kérdés, hogy arra 100 000 autóra világszinten, amit értékesítettek, egyébként szép darabszám, de ha az ember körbenéz, az szétszórjuk a világ összes országába, az olyan sok nem jut mondjuk Magyarországra, azokhoz az alkatrészekhez, vagy azokhoz az autókhoz milyen terméktámogatással és milyen alkatrész elérhetőséggel fogunk találkozni 3-4-5 év múlva. Az eddigi tapasztalatok alapján az ilyen kis szériás gyártásoknál későbbiekben csak valamilyen manufakturális megoldással lehetett alkatrészeket elérni. Ez viszont a felhasználói oldala a gépjárműüzemeltetését problémássá teszi, és az alkatrészellátást nagyon megdrágítja, megbonyolítja.
Freudi elszólásod volt a lórugásos fejlődés. Sajnos egyébként ezt tükrözi a mostani helyzet, a lórugásban kell, vagy arra kell számítanunk, ugyanis több mint 100 márka van Kínában, 100 automárka, meg almárkákat még hozzá lehetne sorolni. Na most ezek jó része azért nem lesz hosszú életű, tegyük hozzá. Nyilván egymást majd fölvásárolják, beolvadnak, megszűnnek, átalakulnak, lesz itt sok minden, de vannak nagyon komoly, nagy, most már mondhatnám klasszikus kínai márkák is, de az a veszély, a lórugás veszélye fenyeget Magyarországon is, hogy egyre jobban megjelennek olyanok, amelyekről nem is hallottunk, és Magyarországon is van olyan, amelyeket egy-egy márka kereskedő vállal országos terjesztésre, szóval egy értékesítési ponttal, egy szervizzel azért sokra nem lehet menni.
Hát érdekes maga a felvetés. Azért
van kockázata.
Van kockázata. Tehát én mikor autót szeretnék vásárolni magamnak, a családomnak hosszú távra, akkor azért nagyon sok szempontot kell mérlegelni ahhoz, hogy ez a gépjármű, ez hogy fogja beváltani majd azokat a reményeket, amivel én emellett az autóvásárlás mellett dönteni fogok, vagy emellett a márka mellett fogok dönteni. Az ár az egy tétel ebből a nagyon sok eldönteni való kérdésből. Természetesen nagyon kecsegtető, hogyha egy autót olcsón árulnak, vagy kedvező áron árulnak mondjuk a konkurenciához képest. Ez még nem azt jelenti, hogy feltétlenül műszakilag ez a termék mondjuk nem ugyanolyan vagy jobb minőségű. Tehát itt igazából ezt csak az ár alapján eldönteni gyakorlatilag a mai autópiacon, vagy a jelenlegi autópiacon nem lehet. Az, hogy milyen háttérszolgáltatások vannak hozzá, ha ez a kereskedés, ahol én ezt meg tudom vásárolni, ez Budapesten van, én veszek egy elektromos autót, és Budapesten és környékén fogom gyakorlatilag csak használni lokálisan, akkor igazából még az se lehet feltétlenül egy kizáró ok, hogy ez csak egy márka kereskedésbe javítható, vagy egy márka kereskedésbe vásárolható meg ez a termék. Itt mindig tehát nagyon sok rétű maga az a döntési folyamat, aminek a végén azt mondom, hogy nekem ez az autó ez megfelelő, vagy nem felel meg.
Az a baj, nem tudjuk, hogy egyes kínai gyártók milyen időszakra, időintervallumra terveznek. Tehát vannak gyártók, amelyeket tényleg már ismerünk, és már szerte a világon komoly értékesítési ponttal, hálózattal rendelkeznek, szervizbázissal, gyártókapacitással, és vannak rengetegen Kínában, amíg nem is hallottunk, és nem tudjuk, hogy azt hosszú távra tervezik-e, vagy csak olyan módon, mint a 42 ezer forintba kerülő ebből már hasonmás kínai telefont, amit megveszünk annak ismeretében, hogy ha egy évig jó, már megérte, mert hasonlít egyébként, de semmi köze a kettőnek egymáshoz. Tehát az a kérdés, hogy az az adott kínai márka, az mire tervezhető, eldobható autó lesz-e, vagy pedig számolhatunk azzal, hogy majd 8 év múlva kiszállunk, átszállunk egy újabbba, ugyanez a márka még működni fog, lesz hálózata és lesz alkatrész is.
Hát erre szokták azt, hogy no risk, no fun. De gyakorlatilag ha minden paraméterében megegyezne a két adott termék, a hozzáadott szolgáltatás, a hozzáadott egyéb kiegészítők, akkor gyakorlatilag nagy valószínűséggel árkülönbség se nagyon lenne a két termék között, ha csak nem valami támogatott termékről beszélgetünk. Ez magánál a döntésnél kell, hogy tehát magán az autóvásárlásnál kell, hogy eldőljön. Nagyon fontos szempont mégis, hogyha ez a gépjármű márka, ez már hosszabb ideje ugye a piacon elérhető, akármilyen modelljével. Nagyon fontos szempont lehet egy autóvásárlásnál az, hogy egy későbbi, akár 2-3-4-5 év múlva történő értékesítésnél milyen maradványértéket fog képviselni ez a gépjármű. Ennek is gyakorlatilag akármelyik használt autóportálon, akár a magyarországi nevesebb használt autóportálokon, akár nyugat-európai használt autóportálokon, ennek utána tudunk azért nézni, érdemes is megnézni, hiszen nem örök életre vásároljuk ezt az autót. Nagyon kevés az olyan új autóértékesítés, új autóvásárlás, aki úgy vásárol autót, hogy ezt addig fogja használni, amíg gyakorlatilag a gépjármű használat végén, ugye a tervezett élettartam körülbelül 10 év, de vannak ennél ugye Magyarországon jóval idősebb autók is, a tervezett vagy a tényleges élettartam végén az első tulajdonostól kerül mondjuk bontásra egy gépjármű. Ilyen nagyon ritka. Tehát ezt is érdemes megnézni, és érdemes átgondolni, hiszen ezt tekinthetjük úgy is, hogy ugye egy használati cikk, de azért általában egy lakás és egy ház után ez a család második legértékesebb értéktárgya, így azért nem gond az, hogyha az ember egy pár hónapot elgondolkozik azon, hogyha körbenézi a piacon elérhető termékeket, hogy mi az, amiből szeretne választani.
Azért ne felejtsük el, a 80-as években Amerikában az európai és az amerikai márkai autóknak a töredékére árulták a japán autókat. Így aztán adták, vették, törték, zúzták, nem volt nagy tisztelete, hiszen annyira olcsón lehetett megvenni, hogy nem kellett szervizelni, se vett egy újat valaki. Hát ennek ma már vége, ennek az időszaknak. Aztán jöttek a koreaiak hasonló szisztémával, ugyanolyan módon filérekkel a kulcsukon bújtak be az amerikai piacra. Ma már megnézhetjük, hogy elárasztották Amerikát a Hyundai és a Kia márkák, és van áruk is természetesen. Én arra satszolok, hogy a kínaiakkal is így fogunk járni.
Megvan rá minden lehetőség. Itt azért tudomásuk kell venni, hogy Európa, bár ugye a gépjármű hazája, tehát az autónak ugye az ős hazája, ugye Európa innen terjedt el, ugye nagyon sok felé, az Egyesült Államok volt még, amilyen gócpont volt gyakorlatilag, ahol a mobilitás nagyon hamar kifejlődött, és rengeteg autó került hirtelen. Pontosan, sok autó került hirtelen az utakra. De ettől függetlenül, hogyha megnézzük az európai autópiacot, vagy megnézzük a világ összes többi pontját, hogy mennyi új autót értékesítenek, mennyi használt autó kerül forgalomba. Az európai autópiac az már nem olyan nagyon nagy volumen, mint ami volt mondjuk 20-30 évvel ezelőtt. Tehát egy Indiához, egy kínai autópiachoz képest, és az ott kialakuló igényekhez képest, az európai autópiac az csökkenő nagyságrendet képvisel a világ autópiacán.
Te, mint szervizes szakember, mit gondolsz arról, nincs esetleg túlárazva az európai autó? Nagyon túlárazva, mert beleszámítanak mindent. Ilyen garancia, olyan garancia, beleforgatják, hogy tartalékalkatész gyártás, az, hogy mit tudom én, 30 évig hozzá lehet jutni dolgokhoz, például a Volkswagennél ugye felújítják a régi alkatrészt, adnak újat, de régiként mindenféle játékok vannak a Renault-nál, a régi autókat felújítva adják újra. Tehát ezeket mind beépítik az új autó árába. Lehet, hogy fölöslegesen fizetjük meg, lehet, hogy az európai autó is annyira kerülne, mint egy kínai.
Ez nagyon érdekes, azért azt tudni kell, hogy az autógyártás ugye átesik egy greenwashing jelenségen, tehát gyakorlatilag azokat a környezetvédelmi normáknak való megfelelőséget, amit teljesíteni kell, illetve avval, amivel környezettudatosan próbálnak föllépni ezek a nagy tradicionális autógyártók vagy a világpiacokon, ennek igen komoly költségei vannak. Nincs még meg az átfordulási pont, amikor azt lehet mondani, hogy egy új autót azt drágábban lehetne előállítani, mint hogyha alapanyagonként újrahasznosítva, recycling formájában valamilyen szinten újrahasznosítva egy régi autót készítünk belőle egy újat. Tehát még mindig nincs meg az a fordulópont, még mindig ott tartunk, mint nagyon sok ipari területen, hogy egy új autót friss anyagokból, frissen bányászott vasércből mi egymás, olcsóbb előállítani, mint egy régit. Kármentesíteni és újat előállítani
nincs
belőle.
Nincs ez túl spirázva. Itt Európában itt eljátszuk a zöld világot, hogy mi megmentjük a világot, és hihetetlen módon megfizettetjük a vásárlóval ezt az őrültséget, miközben a világnak a 80%-án, ahogy egyébként Európán kívül, meg rendesen megy tovább az élet. Hát nem fura, hogy nekünk kell mélyen zsebben nyúlnunk, miközben nem történik semmi. Csak drágában jutunk hozzá az autóhoz.
Ez nagyon nehéz kérdés, de azért hozzáteszem, hogy ezeknek a fejlesztéseknek, vagy ezeknek a technológiáknak, ezeknek a folyamatoknak mindig az a célja, hogy még az unokáink is zöld fák között, és kék vizek környékén tudjanak játszani.
Ez egy kapitalista így mondja nekünk, hogy higgyük el, hogy most fizetnünk kell.
Azért, ha megnézzük, hogy a fejlődő országokban, az ipari területeken milyen légszennyezéssel, milyen talajszennyezéssel, a vizeknek milyen szennyezésével találkoznak, ez megérne egy újabb beszélgetést.
És Kínában is megnézhetjük, hogy eltűnt a légszennyezés, mióta csak elektromos autót árulnak szinte.
Ez is egy érdekes kérdés, hiszen erről rengeteg statisztika látott már napvilágot, vagy rengeteg kimutatás látott napvilágot, hogy az elektromos autógyártás, önmagában a gyártás és a használat milyen arányban áll környezetterhelésileg egy hagyományos belső égésű belső égésű motorral szerelt gépjárműhöz képest. Ha a teljes életciklust a bányászattól egészen az autó szétbontásáig és újrahasznosításáig megnézzük, ott azért nagyon-nagyon érdekes arányok derülnek ki.
Ott a dízel egészségesebb.
Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy az elektromos autónak 100%-osan kimutatható környezetvédelmi előnyei lokális kibocsátás szempontjából vannak, azok viszont elvitathatatlanok.
Egy percünk maradt, így hogyan látod akkor Dióhéjban ezt a kínai új autó térnyerési kérdést, illetve az alkatrész és a szerviz háttér kérdést? Lehetünk-e optimisták, belevághatunk egy üzletbe, vagy pedig tényleg kénytelen a család összedobni mindenféle pénzt és megvenni a méreg drága európai autót?
Hát azért akkor nagyon nagy különbségek nincsenek az európai és egy jó minőségű kínai autó között. Vannak.
Néha 100%.
Vannak, de mindenféleképpen érdemes megnézni azt, hogyha ezt az autót hosszabb távra vásároljuk, akkor milyen jótállási feltételekkel vásároljuk, milyen háttérszolgáltatást tudunk hozzákapni, és ezek megfelelnek-e annak az igényeknek, amit mi támasztottunk egy ilyen nagy értékű beruházás előtt.
Te vennél kínai autót?
Erre most csak politikus választ tudok adni. Gyakorlatilag műszakilag ezek a termékek, ezek nagyon jók. Ha az ember elolvassa a teszteket, kipróbál egy ilyen autót, nincs meg az az érzése benne, hogy úristen, ez egy másik liga, ez most valamilyen nagyon gyenge termék, nem. Ezek nagyon jó minőségű termékek, összeszerelési minőségben, hiszen azok a mérnökök fejlesztették, azok a mérnökök gyártották őket, azokon a gyártósorokon, amin gyakorlatilag nagyon nagy eséllyel bármelyik európai konkurensük készül. Amivel érdekes és hosszú távon nagy konkurenciát jelenthetnek, az, hogy milyen szolgáltatásokat tudnak tenni emellett a termék mellé, és mennyire lesznek tartósak ezek a termékek, ezt majd az idő el fogja dönteni.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Válint Pétert, a Porsche Pest Service igazgatóját hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.